Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO-ban is ki kell tartani a béke mellett, jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornájának adott hétvégi interjújában. Orbán Viktor elmondta, már csak azt a kifejezést is elítéli, hogy NATO misszió Ukrajnában. A háború gazdasági kárairól szólva azt mondta, az Európai Unió országai eddig beletettek mintegy 100 milliárd eurót, és az Egyesült Államok sem maradt el ettől. Felidézte, rendszeresen felteszi a kérdést, hogy mennyi fegyverre és pénzre van szükség az oroszok kiszorítása az Ukrajnából, de nem kap választ, csak azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem győzhet. A versenyképesség, a válságkezelés, a fenntarthatóság és a tudásalapú gazdaság lesz az Európai Unió tanácsának július 1-től kezdődő féléves magyar elnöksége napirendjén, azzal a céllal, hogy az uniós mezőgazdaság gazdaközpontúvá váljon. Erről beszélt a magyar tárcavezető Brüsszelben a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően. Nagy István hangsúlyozta, a voksolásnak óriási tétje van, mégpedig az, hogy gyökeres irányváltásra sikerüljön késztetni Brüsszelt, hogy a közös agrárpolitikában is megtalálja helyét és szerepét a gazda központúság. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően a belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot május 24-ei kezdettel. Vízjogi engedély nélkül is lehetőség van az öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentése van szükség. Emellett a vízkészletjárulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. A Magyar Ügyvédi Kamara megdöbbenéssel fogadta, hogy korábbi ügyvédi tevékenysége miatt a köztársasági elnököt köztörvényes bűnözőnek és a földmafia kiszolgálójának nevezett egy politikai párt. Kiemelték, a politikai térben elhangzott súlyos szavakkal szemben a Magyar Ügyvédi Kamara meg nem cáfolt meggyőződése az, hogy Súlyog Tamás az ügyvédi hivatását nagy közmegbecsüléssel végezte, emellett tudományos és alkotmánybírói tevékenysége során mindenkor kiállt az ügyvédi és kamarai függetlenség mellett, amelyet a jogállamiság és a közbizalom alappillérének tartott. Idén a megszokottnál tovább június 21-ig tart a tanév a köznevelésben. A pedagógusok szakszervezete szerint okozhat bizonyos problémákat, kellemetlenségeket ez a minisztériumi döntés. A PS alelnöke az Inforádióban elmondta, egyre melegebbek a nyarak, a legtöbb oktatási intézmény pedig nem rendelkezik légkondicionálóval. Gosztonyi Gábor felhívta a figyelmet arra is, az oktatási intézmények többsége panelépület, melyeknek amúgy sem túl jó a hőszigetelésük. A szakértői bizottság végleges döntés alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalékűrhajós Cserényi Gyula lesz, ők fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, 240-en jelentkeztek a küldetésre, akik közül egy rendkívül összetett folyamat során a szakértők végül kiválasztottak 4 jelöltet, akik komoly kiképzésen estek át, az űr dinamikától kezdve a könnyű repülőgépes pilótaképzésen át a különböző fizikai tesztekig és tudományos munkáig. A Nemzeti Kutató űrhajós program célja a tudományos és ipari fejlesztések, vívmányok tökéletesítése. Mintegy 1000-rel több jelölt indul az önkormányzati választáson, mint az 5 évvel ezelőttén. A polgármester jelöltek száma 4, az egyéni választókerületi jelölteké 18%-kal nőtt 2019-hez képest, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Június 9-én 7.854.000 választópolgár, köztük 216.000 első választó, 10.119 szavazókörben adhatja le a voksát. Az első választók bevásárlókocsihoz is használható kulcstartót vehetnek majd át a szavazókörökben. A héten 9 vármegye 195 településén csaknem 37.000 hektáron folytatódik a központi szúnyoggyérítés, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentésért, a ház körül kialakuló kisebb vizek felszámolásával. Érdemes a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet kedden hajnalban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy film bemutatóval, ezt követően úszással, labdarúgással, diáksporttal, vízilabdával, végül pedig a Mozdulj Debrecen programmal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről, Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. A Jószemű Hozé című alkotás a spanyol klubnál 30 éven keresztül dolgozó szakember életét mutatja be. Tóth Zele József többek között olyan játékosokkal foglalkozott, mint Emilio Butragueño, Michel vagy Álvaro Morata. Most őt hallják.
Középiskolát Egerbe végeztem, és úgy mondjam, akkor én nem tartottam abszolút életem céljának, de szép lassan, amikor a forradalomban részt vettem, és akkor ugye elhagytam az országot, akkor jöttem rá, te jó Isten, hát mit fogok én csinálni? És akkor abban maradt, hogy vagy futballozni, vagy pedig kocsisofőr. Ó, hát akkor mondom, inkább futballista. Teljes gőzzel nekiálltam ugye már Bécsbe, és utána pedig jöttek ugye, akkor idején keresték a magyar fiatal futballistákat, és akkor az első, aki jött, én rögtön elfogadtam, vagy csak egyszerű másodosztály volt, Grenoble, Dél-Franciaország, de 3 év múlva már azt mondták a franciák, hogy lehet, hogy föl kell venni a francia állampolgárságot, Joseph, úgy látszik, hogy elég jól játszottam, és utána elvitt, aki már NB1-es jó csapat, ugye a Red Star Párizsba, és onnan pedig egy jó magyar barátomon keresztül kerültem az Atletico Madridba. És onnan ez egy különös, amikor letettem ugye a legmagasabb edzői vizsgánkat, akkor nem az Atletico Madrid hívott meg, hanem a Real Madrid, úgyhogy, és ott meg ugye 30 évig voltam hát náluk ifjúsági és amatőr edző. Nagyon különös volt, mert nekem meg volt a kész csapatom, és akkor egyik napról hozzák a Butragueño, Michel, Martin, Vázquez, Pardesa, annak azért, hát a mindenét, mit csinálják a szegény kis gyerekeimet, akik én választottam, ugye, de hát Istenem, 2 nap múlva megállapítottam, hogy ezek az emberek valóban egy tehetségek, arra születtek, és akkor 3-4 hónap múlva már elvitték tőlem, akkor a legmagasabb ifi csapatba, onnén a második csapatba, másik 3 hónap a Real Madrid profi csapatába, és utána még a spanyol válogatottba is játszottak. Ezek voltak akkor, de azóta is vannak nekem ugye, hát olyan játékosok, akik minden hát világsztárrá váltak, hát többek között ugye Morata, a spanyol válogatott képviselőtára, akkor ott van Hakimi, ugye, aki nem magyar, azt is hát megtaláltam, és akkor hoztam, ugye, azóta, hát igen, sok játékost, aki hát nagyon magas színvonalon befutott, aztán a többiekről, aki csak NB1-es játékos, de nem világsztárok, hát valóban majdnem számolhatatlan.
Tóth Zele József beszélt a Real Madridról is.
Nagyon-nagyon komoly a fegyelem, ott abszolút mindenkinek a saját nevén kell, hogy előre menjen, nincs segítés, nincs támogatás, aki hozza a játékosokat, ugye edzőkről beszélek, ugye, és utána ugye milyen eredményeket ér magába a bajnokságba. Ugye nekem az a benyomásom, az egyik legnagyobb érdem a Madridnak, hogy ott nincs kivételezés, és valaki támogatnak a tudása fölött, hanem csak az van, amit igazán megtud, amit bemutat.
Most pedig az ötletgazda Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzult hallják.
Amikor Barcelonába kerültem főkonzulnak, akkor azt tapasztaltam, hogy a Barcelonában megfordult magyarokat nagyon komolyan megbecsülik, Kubala Lászlót, Kocsis Sándort, meg Cibor Zoltánt, és én ezeknek a játékosoknak az emlékét szerettem volna ápolni. Segítségemre volt ebben Kocsis Tibor rendező, aki készített egy remek és nagyszerű filmet, Magyarok a barcáért, erről a három játékosról. Ezt a filmet sikerült bemutatni az FC Barcelona dísztermében a vendéglátó FC Barcelona elnökével együtt. Azért ez fehér gyalmatról indulva úgy érezte, hogy egy szép teljesítmény, és ennek a filmnek a kapcsán még jobban belemélyedtem a Barcelona játékosok örökségének ápolásába, és Kubala László 90. születésnapjára egy emlékünnepség sorozatot szerveztem, ahová eljutottam Madridba is. Vicente del Bosque volt szövetségkapitány, Hierro későbbi szövetségkapitány, Real Madrid játékosok is eljöttek, tiszteleteket tették. Itt ismerkedtem meg Tóth Zele Józseffel, Józsi bácsival, hát hívhatom így, mert már olyan viszonyban vagyunk, aki mesélt rendszeresen az ő életéről, aztán úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megörökíteni, és Bencsik Róbert filmrendezőnek és a TV2 csoportnak köszönhetően velük összehozott a sors, és egy 47 perces dokumentum filmet készítettünk. Most ez a kérdés azért is jó, hogy ugye Barca, tehát nem tagadom, én Barcelona drukker vagyok, ennek ellenére úgy éreztem, hogy ez nem klubkérdés, hanem ez a magyar örökségnek a része, a magyar sporttörténetnek a része, hogy valaki a Real Madridnál ilyen magas szintig eljut, ő gyerekekkel foglalkozott. Tehát ezért nem ismerik a nevét csak nagyon kevesen. Mindig azok az edzők, akik pedagógusok, gyerekekkel foglalkoznak, valahogy háttérbe szorulnak. És ennek a filmnek egy olyan célja is volt, hogy igenis megmutassuk, hogy bizony, akik a gyerekekkel foglalkoznak, nagyobb tiszteletet, nagyobb figyelmet érdemelnek. És akkor ez a film a Bencsik Róbert közreműködése köszönhetően elkészült, levetítettük, és szívesen megyünk oda, ahova hívnak. Az ősbemutatót egy fontosnak tartom megjegyezni, ami közönség találkozóval egybekötött személyes bemutató volt, az Nábrádon történt, nagymamám falujába, Fehérgyalmat mellett, ahol ha nem vagyok külföldön, meg éppen úton vagy Budapesten, akkor jó magam is ott lakok, és elég sokat előfordulok. Favágás közben ott jött a film gondolata. Szeretnénk Józsi bácsiról és az ő 56-os élményeiről egy fikciós játékfilmet forgatni. Ez egy nagyobb volumenű munka, hosszabb is lenne, és igazából most ezen dolgozunk a Bencsik Róbert filmrendezővel, hogy ennek a kereteit és a feltételeit megteremtsük. A mai film, ez kifejezetten az 56-os, a Jószemű Hozé című film, az Józsi bácsinak a labdarúgáshoz kötődő élményeiről és az életének ezen részéről, a másik az inkább az 56-os, meg egy kortörténet, hogy az a korszak, amiben ő élt, hogyan nézett ki, miért kellett neki elmenekülnie, és azt szeretnénk majd vászonra vinni.
Kedves hallgatóink, Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzult hallották. Működési modellt váltott a Miskolci Sportiskola úszószakosztálya. Hölcz Pétert, a Magyar Úszószövetség észak-magyarországi régióvezetőjét hallják.
Tavaly szeptemberben beindult az úszó nemzetprogram, arról ugye a sajtó és a média is tájékoztatta a miskolci közvéleményt. Ez már egy olyan plusz feladat volt, amit a kolléganőnk vett át, de az ettől függetlenül azért voltak még olyan dolgok, amik ugye rám is hárultak. Szintén az OMP-vel kapcsolatosan be fog indulni szeptembertől egy úgynevezett HEAT program, amiről majd gondolom Györgyi majd többet tudva elmondani, és többet mond majd. Ezen kívül szintén az OMP-vel kapcsolatosan nyáron az úszásoktatás, ami még szintén ehhez kötődik, az megint csak egy embert kíván, mert nagyon sok rétű és elég sok feladat lesz ezzel szintén. A szakosztályban lévő versenyeztetés is egyre szélesebb volt. elég nagy csoportot kell mozgatni folyamatosan. Három edzőkollega dolgozik most a legkisebbtől a legnagyobb versenyzőkig.
Most pedig I. és Miklóst, a Miskolci Sportiskola ügyvezetőjét hallják.
Miskolci Sportiskola jövőbeni szakosztályvezetője Sajgó László lesz. Hölcz Péter versenyigazgató és a sportiskolán belüli kötelező úszás program vezetője. Simon Györgyi pedig jelenleg a úszónemzet programnak a miskolci vezetője, illetve a sportiskolának edzője. A utánpótlás ugye nyilván Simon Györgyinek a területe lesz, mint új státuszban utánpótlás koordinátor, a Sajgó Lacinak pedig a versenyeredményeknek a elérése, illetve a szakosztálynak a gyakorlati versenyszetésének a működtetése.
Simon Györgyit, a Miskolci Sportiskola utánpótlás koordinátorát hallják.
Nem gondolom, hogy túl nagy nehézséget fog okozni, hiszen az elmúlt években is ezt is végeztem az edzői feladataim mellett. Nyilván nagy feladat lesz, hogy minél több gyereket vonjunk be a rendszerbe, és minél több gyereket tanítson meg a Miskolci Sportiskola úszni, és a megtanult gyerekek a Miskolci Sportiskolában ússzanak tovább. Ezzel párhuzamosan fog folyni a úszó nemzetprogramnak az úgynevezett HEAT programja, amely azoknak a gyerekeknek szól, akik az úszó nemzetprogramban tanulnak meg úszni, és részt fognak venni ebben a programban. Ők a HEAT program keretein belül fogják megtenni a minimumvizsgát, utána pedig a sportiskola kötelékébe fognak menni versenyúszni, nyilván aki alkalmas lesz rá, és a szülők is vállalják ezen kötelezettségeket. És párhuzamosan ugyanez a program fog menni a Miskolci Sportiskolán belül is, ahol majd a nem úszó nemzetprogramos gyerekek kapják meg ugyanezeket a lehetőségeket a sportiskola feltételeivel. És onnantól kezdve, hogy a minimumvizsgát letették, onnantól kezdve pedig átkerülnek a Sajgó László által irányított versenyzői szférába.
Végül Sajgó Lászlót, a Miskolci Sportiskola szakosztályvezetőjét hallják.
Aki nyomon követi a miskolci úszó életet, az tudja, hogy voltak itt szép sikerek. Nyilván ez nem csak az adott edzőnek köszönhető, aki éppen akkor a versenyzővel dolgozik, hanem bizony sok oktató kezét dicséri, akik a kezdeti nehéz lépéseket megteszik egy óvodáskorú gyerekkel, és elindítják azon a pályán, amit sportpályafutásnak hívunk. Én azt gondolom, hogy a miskolci oktatók, a Miskolci Sportiskola kötelékeben lévő edzők elég rátermettek ahhoz, hogyha összedolgoznak, és egy megadott séma szerint egymás segítve lépkenek lépcsőre az úton, lépésről lépésre, akkor itt azt gondolom, hogy minden feltétel adott arra, hogy egy meghatározó klub alakuljon ki a Miskolci Sportiskola égiszen belül. Ugyanis van egy létesítmény, ahol minden lehetőség adott arra, hogy megfelelő minőségű edzésmunkát lehessen végezni a versenyzőkkel, illetve újra lesz szervezett Miskolci Sportiskolás úszásoktatás. Minden adott arra, hogy megvalósuljon egy szép egyesületi modell, ám amit legfőképp célként tűzök ki, az az, hogy mindenki kapjon szerepet ebben a rendszerben. Az is, aki nem lesz válogatott versenyző, aki nem lesz korosztályos válogatott, aki esetleg nem fog tudni bajnoki pontokat szerezni az egyesületnek. Azt gondolom, hogy manapság nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a hobbi szekció, a szabadidős úszás is egyre nagyobb teret hódítson, ezáltal lefedve minden igényt.
Sajgó Lászlót, a Miskolci Sportiskola szakosztályvezetőjét hallották. A Tarpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Gál Rihárdot, a Tarpa csapatkapitányát hallják.
Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda, voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem sikerült berúgni a helyzeteket, aztán éreztük a második félidő végére már, addig fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Most pedig Matévi Csabát, az ellenfél Újfehértó FC elnökét hallják.
Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit tudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak, de ennek ellenére úgy értem meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki tudja, nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült, el idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Próbálunk fejlődni, fejleszteni még, de attól függetlenül mindig egy top csapatok voltunk azért, mióta én 10 éve itt vagyok, azért mindig az élbajban vagyunk. Építkezünk tovább, csináljuk tovább a munkánkat, és szeretnénk helytállni a megye egybe.
Végül Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Közel 1000 néző volt kint, ragyogó idő volt, nagyon szép körülmény, kifogástalan gyep, ezúttal is köszönjük szépen a Kisvárdának, hogy ismét a megyének a rendelkezésre bocsátotta, és a vármegyei kupadöntőre már 4. alkalommal ezt a remek Várkerti stadiont. És szerintem maga a mérkőzés is egy igazi reklámja volt, jó reklámja volt a megyei futballnak, rengeteg helyzet. Tehát a 86. percig ugye úgy nézett ki, hogy nincs gól, de hát ha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor azon se lepődött volna meg, hogyha 4-4 vagy 5-5 a mérkőzés állása 86. percig. Úgyhogy szerintem kiváló mérkőzés volt, nyílcsisakos támadójátékot játszott mindkét csapat, rengeteg helyzettel, úgyhogy remek találkozó volt. Ez a 8. alkalom, 4 alkalommal volt Nyíregyházán a Város Stadionban, most itt van 4. alkalommal, és nyugodtan mondhatom az évről évre, hogy remek színvonalú találkozót hoz. Mindig mind a két fél nagyon várja. Ugye a legtöbb játékosnak, legtöbb amatőr játékosnak, akár ugye az egykori Nyíregyházi Város Stadionban, vagy itt most a Várkerti Stadionban pályára lépni, az az élete addigi legszebb élménye, és lehet, hogy a pályafutás a legnagyobb élménye is lesz. Úgyhogy mindenki várja, örömmel jönnek, itt látjuk azért igen nagy a teher itt a szezon vége fele, ugye nálunk azért a megyei első osztály bajnokságban, igen szoros a küzdelem, mindkét csapat szerintem már azért várja a végét, két forduló van hátra, de mégis összedrótozzák magukat, eljönnek hétköznap, és játszanak egy fantasztikus meccset. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy amikor belevágtunk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz ennek a fogadtatása, de én azt veszem észre, hogy nagyon pozitív ennek az egésznek a fogadtatása.
Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallották. Kihelyezett ülést tartott Egerben a Magyar Diáksport Szövetség elnöksége. Bíró Csaba elnökségi tag elmondta, régóta tervben volt, hogy a soron következő ülést ne a központban, hanem vidéken rendezzék meg. A Magyar Diáksport Szövetség működéséről, az egri diák sport élet eredményeiről vele beszélgettünk.
A Magyar Diáksport Szövetség tisztúító közgyűlése januárban volt, ahol a régi és az új elnökség is összeállt, és folytatjuk azt a munkát, amit eddig is letettünk az asztalra. És egy hagyományteremtő céllal kezdeményeztem, hogy az elnökség ne csak Budapesten, hanem vidéken is tartson kihelyezett ülést, ismerjük meg egymást, ismerjük meg az elnökség tagjait, azok, akik a végeken dolgoznak, illetve fordítva, a végeken dolgozók találkozzanak személyesen azokkal, akik a döntéseket hozzák.
Ha már Egerben vagyunk, akkor természetesen az érdekli a hallgatókat is, hogy itt Egerben milyen eredményekről tud beszámolni a szövetség.
Én azt mondom, hogy a Heves megyei Diák és Szabadidősport Egyesület kiválóan végzi a munkáját, rendben zajlanak a diákolimpiai események, és aktívak vagyunk az országos döntők rendezésében is, hiszen januárban Gyöngyösen kézlabda, márciusban pedig Egerben úszás diákolimpiai országos döntőt rendeztünk.
Most itt egy hosszú asztal van, elmondom a hallgatóknak is, tehát kik lesznek azok a meghívott vendégek, akik itt elmondják a tapasztalataikat Egerből, vidékről, fővárosból, mindenhonnan érkeznek?
Az elnökség tagja, 8 fős elnökség irányítja a Magyar Diáksport Szövetség életét, tehát a 8 fős elnökség lesz itt. Az MDS menedzsmentje, a 3 az ügyvezető, a stratégiai és a operatív igazgató. Itt lesznek a diáksport titkárok, akikről beszéltem az előbb, hogy a végeken dolgoznak. Itt lesz Kovács Géza, a helyszínt biztosító intézmény igazgatója. Meghívtuk Ballagó Zoltán igazgatórat, és végén lehet, hogy először kellett volna említenem, de nagyon örülök, hogy Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is elfogadta meghívásunkat.
Egyetlen egy kérdés, hogy nagyon sok érdemét említette, hogy itt az Egerben folyó sport életnek is, és esetleg mi az, amit változtatni kellene, vagy esetleg szó lesz itt arról, hogy érdemes megfontolni, ha hát van ilyen
azt,
egyetlen.
Azt szokták mondani, hogy ami állandó, az a változás. Én azt gondolom, hogy a Magyar Diáksport Szövetség rugalmasan tud alkalmazkodni a változó világhoz. Erre csodálatos példa a Covid, és hogy a Covidból hogy tudtunk aztán újra fölállni. Folyamatosan fejlesztjük a versenyrendszerünket, jelenleg folyamatban van a Magyar Diáksport Szövetségnek egy megújulási programja. Szeretnénk sokkal-sokkal bővebb körben elérni a tanulókat, és ne csak az a 133 ezer gyerek nevezzen, hanem részt vegyenek olyanok is, akikből soha nem lesz sportoló, de az egészséges életmódot meg tudjuk nekik tanítani.
És attól függetlenül folyamatosan mozognak, ha nem is válnak olimpikonnál.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bíró Csabát, a Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagját hallották. Befejeződött a szezon a nyíregyházi akverse három csapata számára. Az országos vízilabda bajnokság A2 osztály B csoportjában szereplő U14-es nyíregyházi együttes az ötödik helyen zárt a tabellán. Ugyanebben az osztályban az U14-es csapat a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági együttes a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot. Hatvani Péter edzőt hallják.
Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóban a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az ötödik helyén végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl két csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a negyedik helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-osokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a hatodik helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy kettő csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóstón edzettünk kint, amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány, viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén kettő mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Hatvani Pétert, a nyíregyházi akvaese edzőjét hallották. A Mozdulj Debrecen sportolás népszerűsítő kezdeshez városszerte csatlakoztak az iskolák. A tanév megkoronázásaként június 2-án mozgáskarnevál néven rendeznek sportnapot a diákoknak az Olán Gábor utcai sporttelepen. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
44 iskola, általános és középiskola kapcsolódott oktatási intézmény ebbe a programba már az elmúlt időszakban, tavaly ősztől kezdődően, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó alap a tovább lépéshez, a fiatalokat sikerült mozgásra ösztönözni, mozgásra bírni, és hát egy mozgáskarnevál ötlete fogalmazódott meg a szervezőkben, június 2-án kerül majd sor erre a nagyszabású rendezvényre.
A Mozdulj Debrecen mozgalom 70 ezer embert mozgatott már meg a városban, az iskola program pedig heti két mozgásfejlesztést nyújt a diákoknak, szakmai koordinátoroknak. Széles Diana alpolgármestert hallják.
És azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült mozgásfejlesztés, amit igazából szakmai részben is szeretnénk segíteni a Mozdulj Debrecennel, és ez a hosszú távú tervünk is, hogy ne csak a mozgásfejlesztő órákon legyen szeretett a mozgás, hanem a testnevelés órákon is.
Most pedig Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Rengeteg olyan eszközt hozunk, amely készségeket fejleszt, gyorsaságot, egyensúlyt, ninja parkok, célba rugó, célba dobó eszközök, vízifoci, élő darts, tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz, amivel szeretnénk szintén a sportolást, az egészséges életmódot, a játékot népszerűsíteni.
A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet mérései a koronavírus járvány után a diákok csaknem 3/4-nél mutattak tartási problémát, ez egy évvel később is több mint felüknél gond volt. Ezen jelentősen javíthat a rendszeres testmozgás. Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
Ezek nem klasszikus tornaórák, játékos formában, zenére és mindenféle egészségfejlesztő terápiák modelljei alapján kidolgozott programról beszélünk. Játékosak, nagyon élvezhetőek, és azt tapasztaltuk, hogy önkéntes jelentkezés után egyre nagyobb a részvételi arány.
Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Választási kampány körútján Egerben járt Kövér László házelnök. A politikus úgy fogalmazott: Európa jövője a tétje a június 9-i választásnak, s az elmúlt időszak eredményeinek megőrzése miatt is a kormánypártok jelöltjeinek kell bizalmat szavazni.
2012 és 22 között Magyarország egy arany évtizedet élt át, amire az első világháború kezdetéig visszamenőleg nem volt történelmünkbe példa. Nem volt, ugyanis számoljanak utána, próbáljanak meg akár a saját életünkbe visszamenni, a Kádár rendszerre, azt szokták itt nosztalgikusan emlegetni, mint a szocialista jólét megköszöntének a korát. De menjenek vissza a történelmi könyvekben a két világháború közötti időszakra. Mindössze 20 év volt a Horthy korszak, Trianonnal kezdődött és a második világháborúval ért véget. Tehát nézzék meg a történelmi könyveket, hogy volt-e 10 olyan esztendeje Magyarországnak, amikor gazdasági értelemben és vele együtt az emberek életminőségét, életszínvonalát tekintve mögöttünk hagyott esztendő az kevésbé volt jó, mint az idei, és az előttünk lévő esztendő az pedig jobb lett, mint amiben éppen akkor éltünk. Isten találnak ilyet. Az első két év a pénzügyi stabilizációval ment el, utána viszont az Európai Unió átlagos növekedést messze meghaladó növekedési pályára állt az ország. Ennek eredményeképpen sikerült az 1 millió új munkahelyet megteremtenünk, amit megígértünk, ami gyakorlatilag eljutatott bennünket már évekkel ezelőtt a teljes foglalkoztatottságig, és ilyen válság, olyan válság ide-oda, továbbra is a foglalkoztatottság rekordokat dönt a 1990 óta eltelt időben. Soha annyian, 4,7 milliónyan Magyarországon nem dolgoztak, mint ma. Ennek egyik nem nevecsülhető jelentőségű eszköze a közmunkaprogram volt, amit az első pillanattól fogva nem csak a baloldali ellenzék, hanem a brüsszeli bürokraták is káncsoltak. Mindenféle kényszermunkagettókat, meg nem tudom, miket vizionáltak maguk elé, és azt jósolták, hogy ezeket az embereket, akiket szerintük még magasabb munkanélküli segéllyel, még hosszabb ideig kellett volna eltartani, ezeket az embereket gyakorlatilag bezárjuk ebbe a a közmunkásaikbe. A 18-ra ezeknek az embereknek a 80%-át sikerült a gazdasági növekedés által teremtett új munkahelyekre bevezetni, mint rendes szerződéses munkavállalót.
Pajtók Gábor választókerületi elnök országgyűlési képviselő Eger szempontjából beszélt a választás tétjéről.
Mi a választás tétje Egerben? Egy olyan közgyűlése, egy olyan polgármestere, akiknek láttuk, hogy gyakorlatilag nem a város a szent, hanem a saját érdekeik, és képtelnek felülemelkedni a saját érdekeikkel, vagy a saját személyiségükön, vagy egy új, gyakorlatilag olyan emberekből álló testület, amelyik feláldozza az életét, hiszen kiváló civil egzisztenciákat bírnak, és ezeket természetesen tovább fogják folytatni, de eltökélt szándékunk, hogy Egert minden szinten olyanná emeljük, amilyen a 18. század végére jutott, vagy a 18. század közepén, vagy a fénykorában. Olyan lehetőségeink vannak, amit vétek, ha nem használunk ki, vétek, hogy tovább csökkenjen a város lakossága, vétek, hogy ezt a csodálatos épített örökséget leromboljuk, és nem teremtünk olyan környezetet, ahol jó élni, ahol jól lehet sportolni, a kultúrát egy más szinten is meg lehessen élni.
Megválasztották az egri érsek borát. Bércesi András összeállítását hallják.
10. alkalommal adták át az egri érsek bora címeket. Az egri főegyházmegye borvidékeiről minden esztendőben bírálatra küldik a legkiválóbb nedüket, melyek közül vakkostolással választják ki a címre érdemes borokat. Dr. Gál Lajos borász úgy fogalmazott, ez a cím minden termelő számára megtiszteltetés, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb borok kerülnek terítékre. Ficek László általános helynök az átadáskor a bor szakrális jellegét emelte ki.
A katolikus egyház és a szőlőtermesztés, illetve bor készítés, pincészeti jelenlét, ez mindig összekapcsolódik, hiszen egyházunkban a legfontosabb imádság a Szent Mise, amelynek alapanyaga és szükséges kelléke a búzából készült kenyér, illetve ostya, és a szőlőből készült bor, amely miseborként a Szentmisén az átváltoztatás során Jézus Krisztus vérévé válik.
Szent Orbán pápa ünnepe közeledte kapcsán a helynök elmondta még, a Szent Pápa rendelkezett arról, hogy a kehely és a paténa belsejét aranyozzák az oltári szentség tisztelete miatt. Hozzátette, Szent Orbán pápa erekjéje megújított erekjetartóban május utolsó hétvégéjén kerül vissza Monok templomába, ahol ez alkalomból Ternyák Csaba egri érsek mutat be szentmisét. Az egri érsek misebora címet a Péter pincészet bora nyerte el. Péter Ákos borász azt mondta, nincs különösebb titka a borkészítésnek, a kulcskérdés a minőség.
Nagy titok nincsen, nagyon igyekszünk odafigyelni a minőségre, mindig az az első. Bornál csak a prémium minőség elérése a cél, úgy a területeken, a szőlőtermesztés szempontjából, mint a borászati technológia szempontjából. Ha ezt titoknak lehet mondani, akkor talán ez. Nagyon igyekszünk a legmagasabb minőséget képviselni, és mindig a minden évjáratból legnagyobb maximumot kihozni. Talán ez.
Akkor a nyertes bort mutassuk be.
A nyertes borunk a idén az egri érsek mise bora, a 2017-es hatputonyos aszunk, egy szuper évjáratnak a eredménye. 2017-ben azt lehet mondani, hogy talán az elmúlt 10 évnek a legjobb évjárata volt aszutermés szempontjából. Nagyon jó minőségű és mennyiségű aszut is tudtunk szüretelni, így elkészülhetett a 17-es hatputonyos aszunk, ami a mi kínálatunknak is a teteje. 180 g maradékcukorral, hömpölygő hedonisztikus aszustílussal szerintem egy nagyon jó választás.
Az egri érsek bora 2024 címet 6 borász és bortermelő 8 bora viselheti. Az elismerések átadása kóstolóval zárult.
Jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósulhatott meg a közelmúltban a Bodrogközi Karcsa településen. Egy topos pályázatnak köszönhetően egy hűtőcsarnok került kialakításra a településen, a közmunkaprogramban megtermelt zöldáru jobb eltarthatóságára. Mirinki László polgármestert hallják.
A közfoglalkoztatásnak köszönhetően sajnálatos módon azért elég sok közmunkásunk van, és mindössze 2200 négyzetméter fóliával rendelkezünk, amiben nagyon sok árut meg tudunk termelni. És ugye az ötlet az még bővítette, hogy a körülöttünk lévő polgármesteri hivatalok is, hogyha esetleg plusz termelnek, akkor ugye ide el tudjuk tárolni, és itt meg tudjuk őrizni hónapokon keresztül, mert ez a csarnok, ez már alkalmas arra, hogy hónapokig tárolhatjuk a zöldségeket. Ez 160 milliós település operatív program, TOP-nak hívják rövidítve, ezen belül pályáztunk, és sikeresen nyertük ezt a pályázatot. Aztán olyan csodálatosan sikerült, hogy most tovább kellett gondolkodnunk, hogy gyakorlatilag ezt a gyönyörű csarnokot, hogy fogjuk tudni megtölteni ezt a hűtőházat. Zöldséggel, mert véleményem szerint nem fogunk bírni annyit termelni, hogy amennyi a kapacitása. És akkor ugye ezek a lehetőségek ugye gondolkodásra késztetik az embert, és már voltam Szegeden, voltam Békés Csabán, külföldön is jártam, azt most nem mondom, melyik országban, de hogy van lehetőségünk szállítani, ha kell, kamion számra is be, primér árugat, zöldség, sárgarépa, alma, bármilyen élelmiszert, amit tárolni lehet, és ugye nem kell azt mondani, hogyha szezonálisan, mondjuk októberben ássuk a zöldséget, hogy a februárban 600 forint a zöldség, az 2200 forint. Tehát véleményem szerint fogjuk tudni üzemeltetni nyereségesen ezt az építményt.
Bárné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke a beruházás kapcsán elmondta, jelentős fejlesztések valósultak meg a megye kis településein az elmúlt időszakban, amelyek népességmegtartó erővel bírnak.
Nagyon fontos a vidék, nagyon fontosak a településeink, és nagyon fontosak a helyi termékeink, nagyon fontosak a jó helyi termékeink, hiszen jó magyar emberként és családanyaként, házi asszonyként, nőként, én azt gondolom, hogy nem csak én vagyok vele így, de nagyon sokan a helyi terméket választjuk, hiszen helyben származik, helyi termelőtől, helyi gazdáktól, és körülbelül nagyjából tudjuk is, hogy honnan, és hogy igazi minőségi terméket tehetünk a család asztalára, és azt gondolom, hogy ennél nincs fontosabb. És ha a helyi termék értékesítéséhez mindazok az infrastruktúrális és egyéb feltételek rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy helyi termék jó és népszerű helyi termék legyen, az azt gondolom, hogy nagyon fontos magának a településnek is, hiszen gazdaságélénkítő hatása van, munkahelyeket teremt, és nagyon fontos a térségnek és vármegyénknek is. Hát ha csak az óvodai, bölcsödei férőhelyeket nézzük, az intézmény felújításokat, a csapadékvízelvezetést, az utak felújítását, tehát ezek mind-mind olyan fejlesztések, amik ahhoz szükségesek, hogy a családok helyben maradjanak, helyben találják meg a boldogulásukat, és vidéken akarják leélni az életüket, itt akarjanak családot alapítani, gyermeket nevelni és megöregedni.
Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A HUMDA, a Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT három pályázati felhívására jelentkeztek. Ennek keretében igényelhettek támogatást a 25 ezer főnél lépesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésére. A Miskolcvárosi Közlekedési ZRT egy hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra, három csuklós elektromos buszra, valamint a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására adott be pályázatot. A részletekről Demeter Péter, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Ugye az MVK ZRT-nek a flottájának, autóbusz flottájának a zömét, a nagy részét még mindig ugye a CNG gázüzemű buszok adják. Ebből most már ugye 81 darabbal rendelkezünk, ugye szóló, csuklós, illetve midi kategóriával is ugye rendelkezünk. Ugye ehhez kiépített szervizháttér van, ugye kiépített belső, külső, ugye kút, üzemanyagkút, tehát gyakorlatilag ebbe a technológiába Magyarországon a legnagyobb flottát, ilyen homogén flottát üzemeltetünk, tehát azért ezt jól ismerjük. Természetesen a régi dízelállományunk is még használatban van, sőt, itt ugye itt az energiaválság okán, itt ugye 2023-ba béreltünk ugye dízel autóbuszokat, szólót is, illetve csuklós, ezek is mai napig is közlekednek. Ugye olcsóbb volt abban az időszakban a gázolaj jelentősen, mint a gáz, ezért ugye abban az időszakban inkább a dízel járműveket futtattuk jobban, illetve az elektromost, mert ez a kettő volt jóval olcsóbb, mint a gáz. Most már ez mérséklődött, tehát most már a gáz költsége is valahol ott van, mint a gázolajé, tehát gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. Az elektromos az, amelyik jóval kedvezőbb üzemeltetési költségeken, illetve tapasztalatokon ugye használjuk, és gyakorlatilag ugye ezeken túlmenően rendelkezünk ugye 10 darab viszonylag új, azért már itt 100 000 kilométer darabjába benne van az elektromos autóbuszokba, de viszonylag ugye fiatal flottaként 10 darab ugye elektromos jármű, és hát az látszik, hogy gyakorlatilag ugye itt ez a jövő valahol, tehát a pályázatok is, illetve azok a lehetőségek, amik vannak itt, például ugye a Honda ZRT pályázatai során, ott látszik, hogy ugye hát ezekre a tiszta zéro emissziós járművekre lehet pályázni. NVK ZRT-nek kötelessége nyilván azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy gyakorlatilag egy magas intenzitású támogatás mellett minimális, vagy akár nulla önerővel új járműveket próbáljunk idehozni Miskolcra. A sikerességről még ugye nincs eredmény, de hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. Ugye 2021-ben készített az MVK ZRT egy úgynevezett dekarbonizációs tervet, ez ugye a közszolgáltatási szerződésünknek a melléklete is, tehát ha valaki ennyire kíváncsi, rá lehet keresni, ez nyilván nyilvános adatok, és abban ugye 2050-ig kellett, ez volt a követelmény, elkészíteni azt a dekarbonizációs tervet, hogy képzeljük el itt a közösségi közlekedést 2024-ben, 28-ban, 30-ban és egészen 2050-ig. Nyilván mindig egy picit a következő 5 év, amire koncentrálunk, tehát nem éppen a 2050-es ügyeken dolgozunk, maradjunk mindig ugye ott, ahol éppen tartunk, és hát sajnos, ahogy mi azt gondoltuk 2021-ben, hogy majd 23-ban is fogunk tudni pályázni elektromos vagy más alternatív hajtású autóbuszokra, a pályázatok megnyíltak, de azonnal szinte vissza is vonták őket akkor, tehát nem tudtunk. Eredményes pályázatot adtunk be, csak éppen forrás nem volt hozzá, tehát azok a pályázati elemek tavaly évben ezek így mindenki számára egységesen sikertelennek voltak mondhatóak, és ezt követően pedig most 2024-ben megjelent két pályázat, ami ránk vonatkozik, amúgy több pályázat is megjelent, mert 25 000 fő lakosszám alatti településekre is jelentek meg pályázatok, de hát ez nyilván nem ránk vonatkozik, ez ugye más kisebb városokra. Ami ránk vonatkozik, az gyakorlatilag hidrogén üzemanyagcellás járműre lehetett pályázni, illetve elektromos autóbuszokra, és ez a két pályázatnak viszonylag gyors volt a beadási határideje, tehát azért oda kellett tenni magunkat, és gyakorlatilag minden olyan elemét a pályázatnak összetettük, összeraktuk, ami egyrészt ez a hidrogén autóbusz, üzemanyagcellás autóbusz pályázatára vonatkozik, illetve a másik az elektromos autóbusz pályázatra, úgyhogy beadtuk sikeresen mind a kettőt, és hát azok a informális információink vannak, illetve formális is van, mert egy ilyen kis cikket kiadott a Humda, hogy májusban próbálják a pályázatokat kiértékelni, és akár eredményt is tudnak majd hirdetni.
Bővült a 60-i szociális gyermekjóléti és egészségügyi szolgálat épülete. A város önkormányzata egy felújított épületszárnyat bocsájtott a szociális ágazatban dolgozók rendelkezésére. A tudnivalókról Semperger Katalin igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Miben segíti a munkájukat, milyen helyiségek tudtak kialakulni?
2018-ban költözött az intézmény erre a helyre, és bevallom töredelmesen, hogy az ellátotti igények azt kérték tőlünk, hogy próbáljunk meg új helységeket kialakítani, mert a meglévő helyiségeink kevesek a mindennapi ügyfélforgalom lebonyolításához. Éppen ezért az önkormányzathoz fordultam segítségért, polgármester urat kerestem meg, aki abszolút partner volt abban, hogy ennek az épületnek az adottságaiból adódóan volt egy épület szárny, úgymond, ami üresen állt. Kértem azt, hogy ezek a helyiségek kerülhessenek az intézmény tulajdonába, úgymond, mert ez nagymértékű javulást színvonalban történő előnyt jelent majd a mindennapi munkavégzésünk során. Így kialakításra került 7 helyiség, 2 irodai helyiség az ügyfelek részére, 1 a munkatársak részére, 2 irattári helység, illetve egy csoportszoba, mely 20-25 fő befogadására alkalmas. Ez a szoba alkalmas arra, hogy magas színvonalú szakmai rendezvényeket szervezzünk a közeljövőben, illetve csoportfoglalkozások lebonyolítására, felügyelt kapcsolattartásra.
Folyamatosan ültetik a virágokat a város közterületein, ismertette a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezetője. Eged Renátót Klész Beáta kérdezte.
Ahogy itt a tavasz elkezdte a virágosítását a Eger Városgondozás Kft., a telefonvonal túlsó végén Eged István Renátó ügyvezető igazgató, aki a mai sajtótájékoztatón beszámolt erről a programról. Itt ugye mindenki szereti, hogyha szép színpompás virágokat lát a lakó környezetében, illetve hát azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, hogy ugye a fűnyírás is rendszeres kell, hogy legyen, milyen tájékoztatást tud erről adni a lakosságnak.
Igen, május és a június a mindig a legintenzívebb időszaka a Városgondozás Eger Kft. Életében, hiszen ilyenkor ültetjük el az egynyári virágokat, de ezzel párhuzamosan ilyenkor a legintenzívebb a fű növekedése is, úgyhogy ilyenkor minden kapacitásunkat felhasználjuk ezekre a feladatokra. Egynyári növényekből összesen majdnem 80 ezer darabot fogunk elültetni a következő egy-másfél hónapban, úgyhogy ez sok energiát igénybe vesz. A növényeket hónapokig tartó előnevelés és gondozás után kiültetjük, és utána is foglalkozni kell velük, hiszen óriási vízigényük van. Főszezonban 2 locsolóautót üzemeltetünk minden hétköznap, hogy az előtetett virágokat minél tovább tudjanak színpompásan virágozni. A fűnyírás terén pedig szintén minden erőforrásunkat bevetjük, illetve a tavalyi évhez képest még bővítettünk is. A fizikai munkaerőállományunkat 10%-kal növeltük, vásároltunk 1 darab új nagy fűnyírógépet, 6 darab új fűkaszát, illetve egy második új fűnyírógép is beszerzés alatt van, ami hamarosan meg fog érkezni hozzánk.
A virágültetés az nyilván, ha most megtörténik, az őszig színpompássá teszi a várost. Annyi, hogy a fűnyírás gyakorisága, az általában erre mi a jellemző? Tehát, hogy mondjuk milyen gyakran kell arra számítani, hogy a köztereken, parkokban, utcákban láthatjuk a munkatársakat?
A fűnyírás gyakoriságát, illetve a helyszíneit, azt teljes mértékben az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés határozza meg, amit a közgyűlés, tehát az önkormányzati képviselők szavaztak meg és hagytak jóvá. Ebben a szerződésben minden egyes területre vonatkozóan nagyon részletesen meg van állapítva, hogy egy évben hány alkalommal kellett megjelennünk. Ez határozza meg gyakorlatilag azt, hogy milyen gyakorisággal megyünk. Ugye 5 kategóriába vannak besorolva a város közterületei, ahol mi munkát végzünk. A 1-es, 2-es és 3-as kategória az főként a belváros környékén van. Az északi és a déli város rész az annak a legnagyobb része, az már 4-es és 5-ös kategória. Az első 1-es, 2-es, 3-as kategóriában ott 2-3 hetente szoktunk megjelenni a fűnyírás elvégezni, de a többi területen is 4-5 hetente elvégezzük a fűnyírást. Ez teljes mértékben összhangban van ugye a közszolgáltatási szerződésünkben elvárt gyakorisággal, de ugye amikor intenzívebb a fű növekedése, akkor azért extra kapacitásokat is bevonunk ahhoz, hogy esetleg mi tudjunk ezeken a időintervallumokon gyorsítani, tehát most májusban is, minden hétvégén, sőt még ünnepnapokon is dolgoznak a kollégáim.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Bércesi András, Fekete Gábor, Krisz Beáta és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
talál.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!